Dávid és Góliát története az elmúlt 2000 évben folyamatosan fenntartotta az emberek érdeklődését, így aztán úgy gondoltam, hogy nekem is szabad kétszer prédikálni belőle. Hogyha egy ilyen mély üzenetű történetről van szó, akkor bőven belefér az, hogy még mélyebbre ássunk ebben az igazán különleges történetben. Úgyhogy most nem fogom az egész történetet felolvasni úgy, mint két héttel ezelőtt, hanem csak egy szakaszát. Így hallgassuk az élő Isten szavát. Sámuel első könyvének 17. fejezetéből a 26-tól a 32. versig. Akkor Dávid megkérdezte a mellette állóktól. Mi lesz a jutalma annak, aki megöli ezt a filiszteust és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki is szóról szóra, hogy mi lesz a jutalma annak, aki levágja Góliátot. Amikor a legidősebb bátyja, Eliáb, hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta. Minek jöttél ide? És kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide. Dávid ezt felelte. Ugyan mit követtem el? Hiszen csak beszélgetek. Azután odafordult valaki máshoz, és tőle is ugyanazt kérdezte. A hadi nép pedig ugyanúgy válaszolt neki, mint azelőtt. Amikor híre ment, hogy mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt. Elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd kimeríthetetlen. És a te igéd az megeleveníti a bensőnket, új életet fakaszt, ahol pusztaság van, ott virágzó földé válik, ahol halál van, ott életterem. És köszönjük, hogy a te igédben közel jössz hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki a füstölgő mécsest nem oltod el, a megrepett nátszálat nem töröd el. És köszönjük, hogy így vagy most közöttünk. Látod a füstölgő mécseseket, akik csak a te szavadra várnak. Látod a megrepett nátszálakat, akik megerősödésre várnak. Kérünk, Urunk, jöjj közel, és ajándékozz meg a te mennyei üzeneteddel. Amen. Foglaljatok helyet. Szóval két héttel ezelőtt beszéltünk ennek a történetnek a lényegéről, és ezért is adtam azt a címet, hogy a valóság másik oldala. És megbeszéltük két héttel ezelőtt, hogy Dávid abban különlegesebb Izrael egész seregéhez képest, hogy ő látja azt a valóságot, a valóságnak azt az oldalát, ahogyan Isten lát egy-egy helyzetet. Látja a valóságot, ahogyan Isten látja, látja önmagát, ahogyan Isten látja őt, és ennek következtében Izrael seregében is látja azt, amire Isten őket a valójában elhívta. A győzelemre az ő nevében. Azért minél többet olvassuk ezt a történetet, annál érdekesebb ez a mondat, aminél most itt a végén megálltunk. Mégiscsak egy 15 éves fiúról van szó, bármennyire nagyszerű fiatalember is, bármennyire igaz rá minden, amiről eddig szó volt, akár a 2, akár a 3 héttel ezelőtti igehirdetésben, hogy ott a pusztában ő, amikor pengette a lantját és gyakorolt, és közben imádkozott az Úrhoz, ebből születtek később a zsoltárok, vagy akármennyire is igaz az, hogy a parittyájával próbálkozott eltalálni gyakorlatilag bármit, és így készült erre a sorsdöntő pillanatra, mégis csak egy 15 éves fiúról van szó, aki egy rendkívül feszült, pattanásig feszült kritikus helyzetben képes egy ilyen mondatot mondani, hogy senki se csüggedjen emiatt, elmegy a te szolgád, megvív ezzel a filiszteussal. Na most az igazán fontos kérdés az az, hogy mi vezetett eddig a mondatig. A hithősök életében vannak sorsdöntő pillanatok, sorsdöntő mondatok. Dávid életében ez egy ilyen mondat. Az a kérdés, hogy mi áll ennek a mondatnak a hátterében. Hogy tud valaki eljutni odáig, hogy ránéz egy 2 méter 89 centis hústoronyra, akinek csak a dárdájának a hegye 9 kiló, és nem félelemmel fut haza az apjához, hanem azt mondja egy ilyen helyzet láttán, hogy senki se csüggedjen, hiszen itt vagyok én. Egyébként ez pont nem mondja a mondat második felét, és éppen erről szeretnék ma beszélni. Senki se csüggedjen, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Mi vezetett idáig? Ugye megbeszéltük 2 hete, hogy nem előzmények nélküli ez a történet. És nagyon fontos, hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor ne hagyjuk, hogy megakasszanak bennünket sem a fejezet számozások, sem az alcímek, mert az alcímeket valaki valamikor adta, de az nem az Isten kijelentett szavának a része. Mi mégis úgy érezzük, mintha penzumokra lenne osztva a Biblia, előre kijelölt szakaszokra, mintha csak addig szabadna olvasni. Na hát ez nem így van. Egy ilyen történetnél, mint Dávid története, különösen is megakasztja az értelmezést, hogyha megállunk egy-egy alcímnél. Mert nem tűnik fel, hogyha így olvassuk, hogy Dávidot korábban kente királlyá Sámuel próféta. És ugye erről beszéltem 2 héttel ezelőtt, hogy az ő motivációjának a hátterében az áll, hogy elkezdett gondolkodni azon, hogy mit jelent az, hogy én vagyok a felkent király. És amikor megérkezik egy helyzetbe, ahol egy diszfunkcionális király, egy vezetői válságban 40 napnyi csüggedést követően, amikor a katonák már majdnem kiugrottak és dezertáltak, akkor megjelenik Dávid, és azt mondja, hogy ha tényleg igaz az, amit Sámuel velem kapcsolatban profétál, akkor be kell állnom arra a helyre, amit Isten nekem készített, hogyha az, akinek hivatalosan ott lenne a helye, nem tölti be a szerepét. Most arra szeretném a fókuszt rá irányítani, hogy min gondolkodhatott Dávid azokban a napokban, mielőtt Isai elküldte a testvéreihez. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő lehetett, valahogy az a benyomásunk támadhat a szöveg olvastával, hogy nem telik el sok idő az ő felkenetése és a Góliáttal való találkozása között. De annyi idő mégis eltelik, hogy Dávidnak volt ideje gondolkozni azon, ami vele történt. Megjelenik az udvarunkban az Isten prófétája, engem előszalajtanak, ott áll mindenki teljes díszben megszeppenve a próféta előtt, akit egyébként ugye úgy fogadtak, hogy békés szándékkal jöttél-e? Mit akarsz nekünk prófétálni? És mire kiderül, hogy igen, Sámuel békés szándékkal jött, áldozni jött, békeáldozatot bemutatni, imádkozni a családért, és ugye feláll a 7 testvére, mire megérkezik ő, és belecsöppen a történetbe, és a következő pillanatban már azt érzékeli, hogy folyik az olaj a fején, és azt mondja neki az Isten prófétája, akitől egyébként többnyire tartanak, és azt mondja neki, hogy felkent téged az Isten Izrael királyává. Majd leülnek beszélgetni és parolázni, és megeszik az áldozati állatot. Nem tudjuk, hogy milyen típusú beszélgetés zajlott ekkor Dávid és Sámuel között. De joggal gondolhatjuk, hogy nem magyarázta el Sámuel Dávidnak, átolt szedték, hogy ide figyelj, Dávid, tehát ekkor leszel majd király, mert tudod, Sault az Isten a kétszeres engedetlensége miatt már elvetette, nekem azt üzente, hogy ne bánkódjak miatta, örülök, hogy itt vagy fiam, úgyhogy gyere majd be hozzám egyszer Rámába, és egy bor mellett elbeszélgetünk, hogy mi lesz a király feladata. Vélhetően ilyen beszélgetés nem történt. Dávid tehát ott maradt egy hatalmas ígérettel, egy még hatalmasabb feladattal, és ezen volt ideje gondolkozni ott a pusztában, miközben legeltette a juhokat. Na most, amikor az Úr előtt vagy, akkor ezeket a csendben töltött időket, ezeket nem lehet megspórolni. Hogyha különösen valamilyen fajsúlyosabb döntés előtt állsz, vagy vívódsz valamin, akkor ezeket a csendes időket és a hozzájuk kapcsolódó vívódásokat nem lehet megspórolni. Ugye kialakult a fejünkben ez a fogalom, meg használjuk is, gyakoroljuk is, hogy tartasz egy csendességet. És akkor ilyenkor az emberek nagy többségének egyből a szégyen önti el a szívét, hogy hát tartok, de nem annyit, amennyit kellene, igen, tudom. Tudom, hogy sokkal többet kellene olvasnom a Bibliát. És akkor ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy de ez egy mechanikus dolog, ne erre gondolj, nem az a kérdés, hogy ki tudod-e pipálni, hogy ma is olvastam-e a Bibliát. Az igazi kérdés az az, hogy van neke olyan időid, amikor csendben vagy az Úrral, és egy kritikus kérdést megvívsz vele együtt. Na, Dávidnak ez egy ilyen helyzet lehetett. Hogyan alakul ki benne az a meggyőződés, és az a bátorság, senki se csüggedjen. Elmegy a te szolgád, megvív. Amikor Isai azt mondja neki, hogy gyere csak ide, fiam, elküldelek a te testvéreidhez, szó szerint a következő. Egyszer ezt mondta Isai a fiának, Dávidnak. Vidd el testvéreidnek ezt a véka pörkölt gabonát, meg ezt a 10 kenyeret, és szaladj el a táborba testvéreidhez. Ezt a 10 sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és tudd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid, és hozz tőlük valami jelet. Amikor ez a kérés érkezik Dávidhoz a saját apjától, addigra ő már túl van néhány napnyi vagy hétnyi Istennel töltött időn a pusztában, amikor azon gondolkodik, hogy mit jelent az, hogy én király vagyok. És amikor elhangzik ez a kérés, akkor Dávidnak, akiről tudhatjuk, hogy nagyon szerette az Isten beszédét, és ismerte Isten népének a történetét, mert később megírja ezeket a zsoltárokban, akkor amikor elhangzik ez a kérés, és pontosan így hangzik el, mert 3000 év után is pontosan így olvassuk, akkor Dávidnak a fejében és a szívében minden összeugrott, mert eszébe jutott, hogy én ezt a mondatot már hallottam valahol. Ez a mondat nekem ismerős az Isten népének a köréből. Mégpedig honnan? József történetében ezt olvassuk. Izrael ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József ezt felelte neki, itt vagyok. Apja azt mondta neki, eredj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj, azután számolj be nekem. Figyelitek? Ugyanaz a történet. Na most, hát volt olyan abban a korban, hogy egy gyereket az apja elküldött, hogy végezzen el egy feladatot. Csak amikor Dávid éppen abban a vívódásában, hogy ki vagyok én, mit jelent a felkenetés, hogy lesz belőlem király, és mikor lesz belőlem király, akkor amikor hall egy ilyen feladatot, hogy gyere fiam, elküldelek a pusztába a testvéreidhez, nézd meg őket, aztán gyere haza, és számolj be nekem. akkor Dávid fejében és szívében azonnal összeállhatott, hogy én ilyen sztorit már hallottam, és annak hatalmas szabadítás lett a vége. Hogyan áll ki tehát Dávid Góliáttal szemben ilyen magabiztossággal? Úgy, hogy korábban megragadta őt az Isten igéje, a saját népének a története, és azt mondja, hogy az ige és az én életem, ez nem két egymástól független dolog. Hogy nem arról van szó, hogy időnként fogom magam, és elvégzem a szükséges tevékenységet, hogy jó hívőnek mondhassam magam, hogy begyűjtöm ma is a pontjaimat az Úrtól, hogy elmondhassam, hogy még egész jó vagyok, hanem arról szól az Isten igéje, hogy uralom alá akarja venni az életedet. Hogy azt akarja, hogy ez a két dolog, a te életed és az Isten beszéde, ez ne két különböző, ne független dolog legyen. Mert amint hallja Dávid ezt az egyszerű kérést, menj el, nézd meg a testvéreidet, jól vannak-e, azután gyere haza és mondd el, hogy hogy vannak, azt mondja, hogy hát József ugyanilyen helyzetben volt. Ugyanezt mondta neki az apja. Ugyanúgy el kellett mennie. És hatalmas szabadítás lett a vége. Na most, amikor egy olyan helyzetben éri Dávidot ez a felismerés, amikor ő éppen azon gondolkodik, hogy ki vagyok én, és hogy lesz belőlem király, hát ez elég erős motiváció lehetett ahhoz, hogy hát én már megnézem, hogy mi van ott a csatatéren, és így érkezik oda, és így csöppen bele abba a beszélgetésbe, hogy mindenki fél Góliáttól, és így hallja, hogy 40 napja gyalázza ez az ember az élő Isten seregét, és amikor összeáll benne a saját személyes elhívása, az Isten igéje és az a helyzet, amivel szembesül, akkor azt tudja mondani, hogy erre a pillanatra születtem. Nem tudom, hogy volt-e már hasonló pillanatotok, de ha nem, akkor könyörögjetek, hogy Uram, hadd legyek így benne a te munkádban, a te tervedben. Mert ennél felemelőbb helyzetek nincsenek. Sokszor ennél embert próbálóbb helyzetek sincsenek, majd mindjárt megyünk tovább, úgyhogy ha kényelmes és könnyű életet szeretnél élni, akkor ne imádkozz így. Hogyha olyan életet szeretnél élni, ami belesimul az Isten akaratába, és nyakig benne van az ő akaratában, akkor imádkozz, kérlek. Én az első verziót nem nagyon szeretném. Vannak elegen, akik próbálnak, vagy szeretnének kényelmes és könnyű életet élni. Itt nem az a csapat van, ugye? Az nem a Trinity, akik szeretnének itt a Földön meggazdagodni, és minél szebb és nyugisabb életet élni. Ezek nem mi vagyunk. Mi azok vagyunk, akik keressük az Isten akaratát, és bele akarunk állni. Azt is tudta Dávid, hogy ő nem akar olyan lenni, mint József. Mert tudta, hogy ha olyanná válik az Isten munkájával kapcsolatban, mint József, akkor lehet, hogy begyűjt magának 22 évnyi fájdalmat. Mert hogy amikor Isten egy ígéretet bízott Józsefre, akkor a következőt olvassuk. Egyszer József álmot látott, és elmondta testvéreinek. Emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet láttam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Én nem csodálom, hogy meggyűlölték Józsefet a testvérei. Nálunk nem 12-en vannak, csak 4-en, de a hierarchia és a hierarchia megbontásáért folytatott küzdelem szinte állandó. Aztán valahogy mégis beáll mindig egy status quo, de itt háromszor annyian vannak. El se tudom képzelni. És mind fiú. Úgyhogy nem csodálom, hogy amikor azt mondja József, minden alázatot nélkülözve, hogy olyan álmot álmodtam, hallgassátok csak meg. Hát nem csodálom, hogy egy ilyen felvetés után, amikor az Isten ígéretével kezd kérkedni, akkor a testvérei meggyűlölik őt. Na most Dávid ezt tudhatta, hogy Isten ígéreteivel nem kérkedünk. Hanem, hogyha Isten rád bíz valamit, akkor mi a teendőd? Vedd komolyan, dédelgesd, nagyon szép ez a magyar szó, nem tűnik annyira férfiasnak, de minden benne van, dédelgesd. Mint hogy az előbb Marcsi dédelgette itt a kis Ádent. Hogy öleld magadhoz, fogd szorosan az Isten ígéretét, és tölts vele időt, közelről. Mint hogy egy kisbabával. Vedd komolyan, dédelgesd, és várd a kibontakozását. De az Isten ígéretével nem kérkedhetsz. Vágy rá, imádkozz érte, Uram, vezess tovább, juttass el egy következő kijelentésig, egy következő ígéretig. Hadd értsem a te szavadat jobban, mert abból lesznek nagy dolgok. Ilyenkor felmerülhet, hogy jó, de hát én nem vagyok az a szent szolga. Én egyszerűen bemegyek holnap reggel is a munkahelyemre, vagy leülök holnap reggel is az asztalom elé, a home office-ban, vagy bármi, amivel dolgozol, és elvégzem a feladatomat. Ennyi. Nincs benne semmi különleges, Tamás. Ebben hol vannak az ígéretek? Hát hol kapta Dávid az ígéretét? A leghétköznapi környezetében. A pusztából hívták el, és a saját családja körében kapta az ígéretet. Úgyhogy ne gondold azt, hogy Isten téged nem akar ígéreteken keresztül vezetni. Ne gondold azt, hogy neked nincsenek kijelentések Isten tarsolyában, amit neked akarna adni. Semmiben nem vagy kisebb, mint Dávid. Az Isten gyermeke vagy Jézus Krisztusban, vagy azzá válhatsz Jézus Krisztusban. Úgyhogy keresd ezeket az ígéreteket, és Isten ki akarja ezeket jelenteni. De Dávid tudta, hogy ő nem akar olyan lenni, mint József ebből a szempontból. Ezért aztán, amikor ott van már a csatatéren, napokkal vagy hetekkel korábban ő már vívódott Istennel azon, hogy hogyan és mikor lesz király. Megértette az összefüggést József és a saját története között. Hevesebben kezdett el verni a szíve, hogy benne vagyok az Isten akaratában. És amikor ott van a csatatéren, és Eliáb, a bátyja elkezdi őt froclizni, akkor nézzétek, hogy ő hogyan válaszol. Haragra gerjedt Eliáb, és ezt mondta. Minek jöttél ide, és kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy szeretsz hősködni, és mindig valami rosszban töröd a fejed. Csatát akarsz látni, azért jöttél ide. Na most egy ilyen provokációra. A József természetű szív, az hogyan reagált volna? Az azt mondta volna, hogy fogd be a szád, Eliáb, én vagyok a felkent király. És igaza lett volna Dávidnak? Teljesen igaza lett volna. Csak tanult annyit Dávid Isten igéjéből, hogy én nem akarok olyan lenni, mint József. Szeretnék benne lenni Isten akaratában. Szeretnék nagy dolgot véghez vinni az Úrért. De nem fogok kérkedni az ígérettel. Ezért aztán mit mond? Azt mondja, hogy ugyan mit követtem el? Hiszen csak beszélgetek. Persze nem akarom úgy beállítani Dávidot, mint hogyha a szerénység és alázat minta példája lenne, mert az nem ő volt, az Mózes volt. Dávid persze elmondja, hogy persze, oroszlán pipa, medve pipa, filiszteus mindjárt pipa. Szóval nem volt egy álszerény, meg túlalázatoskodó ember, de amit megértett az az, hogy hogy nem fogok Isten ígéretével kérkedni. Miért? Mert akkor lehet, hogy elvisz Isten egy olyan jellemformáló útra, aminek majd 22 év múlva lesz vége. És Dávid azt mondta, hogy én ezt nem akarom. Dávid megértette azt a rendkívül mély összefüggést Isten gondolkodás módjában, hogyha láthatatlanul dolgozol a láthatatlanért, azt Isten egyszer csak nagyon látványossá teszi. És ezt szeretném, hogyha nagyon mélyen leülepedne a szívetekben. Isten ilyen szíveket keres. Ha láthatatlanul dolgozol Isten láthatatlan királyságáért, akkor Isten ezt egyszer csak nagyon látványossá teszi. Mert Isten szíve ilyen. Hogyan látjuk ezt az igében? József, miután Isten elküldte egy jellemformáló útra, majd erről még mindjárt a későbbiekben szó lesz, láthatatlanul dolgozott Potifár házában, és mit olvasunk? Vele volt az Úr. Láthatatlanul dolgozott a börtönben, és mit olvasunk? Vele volt az Úr. Láthatatlanul dolgozott, pedig ő volt a fáraó után a második ember az országban, ő volt a Héber J.D. Vance, és mégis láthatatlanul dolgozott, és vele volt az Úr. És amikor eljött az ideje, amikor az már nem Józsefről szólt, meg az ő álmairól, akkor Isten olyan magasra emelte, hogy az egész akkori világ sorsa tőle függött. Csak akkor már azt tudta mondani a fáraónak, amikor azt mondja neki a fáraó világ leghatalmasabb embere, hogy láttam két álmot, és nem értem. Én vagyok a világ leghatalmasabb embere, és nem értem, hogy mit álmodok. És itt van a világ legbölcsebb vezető testülete. Ez a testület, ez háborúkat robbant ki, népeket igáz le, vizsgálja a szellemvilágnak a dolgot, és nem tudják nekem megmagyarázni. Erre itt van egy koszos börtöntöltelék, és azt mondja, hogy én értem az álmodat. Na és ebben a helyzetben mit mond József? Azt mondja neki a fáraó, hogy úgy hallottam, te meg tudod magyarázni az álmokat. Erre József, nem én, hanem Isten ad megoldást a fáraó álmaira. Figyelitek? Először még hallgassátok meg az álmot, amit álmodtam. Most meg azt mondja, hogy nem én, hanem az Isten. Na, amikor megtanulod azt, hogy dédelgeted Isten ígéretét, a magadévá teszed, és várod a kibontakozását, és te teszed azt, amit Isten rád bízott, akkor ha láthatatlanul dolgozol a láthatatlanért, egyszer csak Isten nagyon látványossá teszi azt. Mit látunk Mózes esetében? A juhok mellett volt ideje gondolkodni arról, hogy pontosan mi az elhívásom? Mi az az ígéret, amit érzek itt valahol a szívemben? Hát nem pont úgy kellett volna ennek nekiállni, hogy agyonütöm az egyiptomit, és elrejtem a homokban. 40 évig gondolkodhatott azon Mózes, hogy pontosan hogyan fog ez az ígéret kibontakozni. De még maga az Úr Jézus is így dolgozott. Többször olvassuk, különösen Márk evangéliumára jellemző ez, amit a teológia úgy nevez, hogy a messiás titok, hogy amikor Jézus meggyógyít valakit, akkor azt mondja neki, hogy ne mondd el ezt senkinek, hanem menj, és mutasd meg magadat a papnak, hogy a papokban összeálljon az ige ismeretük által, hogy megérkezett a messiás. Na most ehhez képest nyilván az emberek nem tudtak mit kezdeni az örömükkel, aztán mentek és mindenkinek kiabálták, de hogy Jézusban ugyanez volt, mert ez Isten szíve. Dolgozni abban, amit Isten rám bízott, láthatatlanul, a láthatatlanért, hogy aztán Isten egyszer csak megdicsőítse magát. És ezeknek a történeteknek a vége minden esetben valamilyen nagy szabadítás. Józsefen keresztül megszabadította az egész akkori világot az éhínségtől. Mózesen keresztül kiszabadította a népét Egyiptomból. Jézus által megszabadított mindannyiunkat a bűn és a halál rabságából. De egyébként kisebb dolgokban is maga Jézus azt mondja, hogy én az ilyen szívet keresem, aki fogékony a láthatatlan világra, aki akarja érteni a láthatatlan világnak az összefüggéseit, akit érdekelnek a mennyei ígéretek, hogy lehúzhassa a földre azokat. És azt mondja, hogy amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. És ott imádkozzál atyádhoz, hogyan? Hogyan? Titokban. Titokban. Mert hogy annak idején szokás volt, hogy nagy kézmozdulatokkal, meg volt olyan is, hogy kürtöltettek maguk előtt a farizeusok, hogy itt jövök én, vegyetek példát rólam, és a következőképpen imádkozzatok. Na és ehhez képest Jézus azt mondja, hogy menj be, és imádkozz titokban, és a te atyád, aki titkon figyel, hol van a titok? Hát a láthatatlanban van az Isten. Most is a szemeinkkel nem látjuk, de itt van, és figyeli a szívedet, és összekötözi a megrepett nátszálakat, és fújja egy kicsit a pislákoló mécsest, hogy ne aludjon el. Itt van most is a láthatatlanban. És azt mondja Jézus, hogy az te atyád, aki titkon figyel, megjutalmaz téged nyilván. Nyilvánosan. A láthatatlannal való kapcsolatodnak a gyümölcsei, azok a láthatóban jelennek meg. Az, hogy te szereted az Urat, az nem marad titokban. Az itt a látható világban megjelenik. Ugyanezt mondja Jézus az adakozással kapcsolatban is. Tedd titokban, de tedd bátran. És akkor az Atya, aki titkon van, megjutalmaz téged nyilván. Ezért mondom mindig újra és újra, hogy ne félj tizedet adni. Ne legyen kérdés a tized, mert hogyha te odaadod titokban, láthatatlanul, mai fogalmaink szerint nem is látom azt a pénzt, átmegy egyik számláról a másikra, Pavkó családéról Trinity Baptista gyülekezetére. Nem is látom, de nem is fáj. Mert tudom, hogy Isten garanciát vállal azért, hogy a végén engem megjutalmazzon. És most nem megyünk el abba, hogy ez nem azt jelenti, hogy én gazdaggá fogok válni, de azt jelenti, hogy Isten mindig garanciát vállal azért, hogy aki az anyagiait odaszánja neki, azt ő nem hagyja cserben, soha. 17 éves korom óta fizetem a tizedet, soha nem hagyott cserben az Úr anyagilag. Ugyanezt mondja a bőjtről is. Imádság, bőjt, adakozás. Tedd a láthatatlanban, és Isten, amikor eljön az ideje, behozza a láthatóba, és látványossá teszi. De ugyanezt éljük át itt a gyülekezetben is. Azokat a pillanatokat szeretem, azokért rajongok a legjobban itt a gyülekezetben, sok más egyéb között, amikor egyszer csak a láthatatlanból, mondjuk úgy, hogy a menny fent van, mi meg lent, és a láthatatlanból fentről, mintha elkezdenének lenyúlni valami gyökerek, és azt látom, hogy ha ezt megragadjuk, akkor az Isten népének újabb növekedésére fog válni. Így mentünk bele Tóth Tomival egy beszélgetésbe, az ima szolgálatról, az ő elhívásáról Lidivel együtt, és a mai napon 20-30 ember megy el egy életünk Krisztusban hétvégére, és emberek gyógyulnak, és emberek állnak helyre. Mert a láthatatlanban megértettek egy elhívást, és ezt ide behúzták. És itt a gyülekezet keretében dédelgettük, és megvalósul, és egyszer csak nagyon látványossá válik. De ugyanez fog történni Ákoséknek az elhívásával a házasság gondozásra vonatkozóan. Egy baráti beszélgetésben egyszer csak azt mondták, hogy a szívünkön van, hogy elvégezzünk egy házas kurzust. Még szó se volt arról, hogy ők ebben szolgálni akarnának a gyülekezetben, csak arról volt szó, hogy mi szeretnénk elvégezni egy házas kurzust. Én pedig azt mondtam, hogy már látom, ahogy ez kezd lefelé lógni a láthatatlanból, ragadjuk meg együtt. És áprilisban indul a Trinity házasság gondozó szolgálata. A saját elhívásommal kapcsolatban ugyanígy voltam. 2003. júliusában elért Isten elhívása a szívemhez. Lelkipásztornak hív az Úr. Ehhez képest tudjátok, hogy mikor avattak fel engem lelkipásztorra? 2012-ben. És voltak olyan évek, amikor csak Anita a megmondhatója, hogy azt mondtam, hogy én nem látom, hogy mikor lesz belőlem lelkipásztor. Nem tudom, hogy mikor érkezik el az elhívás megvalósulása. És hála az Úrnak Anitáért, aki ott állt mellettem, és azt mondta, hogy ez nem kérdés, Tomi. Hát tudjuk, hogy te lelkipásztor leszel. És az, hogy a feleségem ebben bátorított, annak a nyomán állhatok most itt előttetek. Isten gyönyörködik azokban, és keresi azokat, akik kutatják a láthatatlant. Isten keresi azokat a szíveket, akik bepillantást akarnak nyerni a mennybe. Ezzel párhuzamosan Isten bosszantja az, hogyha valaki érzéketlen a láthatatlan iránt. Miért mondom ezt? Néhány fejezettel korábban, amikor Isai odarendeli a fiait Sámuel elé, akkor olvastunk egy megdöbbentő mondatot, akkor ott arra nem tértünk ki. Megjelenik Eliáb, az elsőszülött, aki itt is provokálja Dávidot. Megjelenik, és Sámuel ránéz, és az addigi tapasztalatai alapján azt mondja, hogy hát ez olyan, mint Saul. Ugye erről Ruben prédikált. Azt mondja, hogy hát ez olyan, mint Saul. És az előzetes tapasztalatok alapján azt mondja, hogy biztos ez lesz a király. Kimagaslik egy fejjel egész Izrael közül, daliás, szép termetű. Emlékeztek, hogy mit mondott Sámuelnek az Úr? Mint hogyha ilyen fülesen keresztül üzenne azonnal az Úr Sámuelnek, tudjátok, mint az ügynököknél, úgyhogy nem ő az. Ah, okay. De hozzá is tesz, hogy miért nem? Azt mondja, hogy ne néz a termetére és a megjelenésére. Miért? Mert én megvetem őt. És Sámuel veszi, azt mondja, oké, vettem, megvetem őt, de miért? Hát itt derül ki. A Dávid és Góliát küzdelemnél derül ki, hogy miért veti meg Isten Eliábot. Azért, mert Eliáb érzéketlen volt az Isten dolgai iránt. Mert ott volt az öccse, aki már felkent király, és semmit nem látott benne, de meg se érintette ez a gondolat. Eliáb totálisan érzéketlen volt Isten dolga iránt. És Isten azt mondja, hogy az ilyen szívvel nem tudok mit kezdeni. Én megvetem őt. Én az olyanokat keresem, mint Dávid, akinek a szíve nyitott a láthatatlanra. Úgyhogy vesd bele magadat az Isten országának és akaratának a keresésébe. Ott a hétköznapjaidban, mint Dávid a pusztában, vagy a családja körében. Ha Isten téged választ ki egy feladatra, azt mindenképpen veled együtt viszi véghez. Legfeljebb időbe telik, mire a jellemet felnő egy feladathoz. Hát, Józsefnek, ahogy már említettem, ez a felkészülés 22 évig tartott. 17 éves, amikor a testvérei a kútba dobják, meg amikor az álmaival kérkedik, és 39 éves, amikor ott áll a fáraó előtt, és amikor a testvéreivel felismerteti magát, és 22 évvel később hangzik el tőle az a mondat, hogy nem ti küldtetek el engem ide, hanem Isten küldött el engem előttetek, miért? Hogy életben maradjatok, és megmenekítsen benneteket nagy szabadítással. 22 év. Mózessel kapcsolatban, ugye Mózes története így kezdődik, abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment testvéreihez, a héber rabszolgákhoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi, egy héber férfit, az ő egyik testvérét veri. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Na így indul Mózes szabadítói tevékenysége. Ez az, amikor nem érted, hogy az elhívásokat dédelgetni kell, és azt gondolod, hogy az elhívás olyan, amit most azonnal nekem kell megcsinálni. Az ígéreteket nem neked kell megcsinálni, hanem az ígéreteket el kell fogadnod, komolyan kell venned, és várni a kibontakozásukat. Na, ezekhez képest, az eseményekhez képest, 40 évvel később Mózes elér odáig, hogy azt mondja neki Isten, hogy most menj, és szabadítsd meg az én népemet Egyiptom fogságából. De azt mondtam, hogy Dávid milyen nagyszerű ember volt, mert nem akart olyan lenni, mint József. Hát a kérkedés szempontjából nem is volt olyan, és ebben jól gondolkozott Dávid, hogy én nem akarok az ígéretekkel kérkedni, csak bele akarok állni. De az neki sem lehetett könnyű, hogy a felkenetéséhez képest 15 évvel később ül a trónra. És abban a 15 évben gyakorlatilag folyamatosan üldözik, és egy normális családi háttérből, amikor úgy tűnt, hogy emelkedik az ő szerepe és helyzete a király udvarban, a végén egy üldözött bűnözővé válik. 15 éven keresztül. Na most ott volt ideje megint csak Dávidnak gondolkodni, hogy akkor pontosan miről szól az elhívásom, és hogyan lesz belőlem király. De ezt a 15 évet, ezt Isten felhasználta arra, hogy formálja a jellemét. És amikor ezeket a számokat halljátok, akkor ezt engedjétek közel a szívetekhez. Hogy amikor valamit nagyon szeretnél, és nem történik meg azonnal, akkor jusson eszedbe, hogy Dávid hogyan gondolkodott az igéről. Azt mondta, hogy látom az igét, itt van József története. Ezt közel engedem a szívemhez, én is olyan akarok lenni, mint ahogyan az igében látom. Na most, hogyha az igében ezt látjuk, hogy Isten nem spórol az idővel a jellemformálódásban, akkor ne lepődj meg, hogyha nem azonnal történik meg a változás. Mondok egy másik aspektust, gyülekezeti aspektus. Ne lepődj meg, hogyha a testvérek nem olyan ütemben változnak, mint ahogyan azt te elképzeled. Hát, hogyha Istennek van 15 éve egy Dávidra, aztán Dávid lesz belőle az, akit mi ismerünk. Van 22 éve egy Józsefre, hogy az a József legyen belőle, akit mi ismerünk. Van 40 éve egy Mózesre, aki a világ legalázatosabb embere volt. Mit kell ott még változni? De Istennek 40 éve volt. Akkor ne sürgesd annyira, hogyha valakiben a következő vasárnapig nem látod a változást. Dávid a 15 év alatt egyszer sem hivatkozott úgy magára, hogy én vagyok a király. Egyszer sem. Tudjátok, ki hivatkozott úgy rá? A barátja. Jónátán. Amikor azt mondja, hogy én tudom, hogy te király leszel, és amikor majd király leszel, akkor emlékezz meg rólam. És akkor ne engedd, hogy kiírtsák a házam népét. És Dávid ezt komolyan is veszi. De ő egyszer sem hivatkozik úgy magára, hogy de hát én vagyok a király, nem értitek? 30 évesen elfoglalja a trónt, de még csak a fél országét. Onnantól kezdve még 7,5 év, hogy egész Izrael királya legyen. Mit csinál Dávid? Dolgozott láthatatlanul a láthatatlanért, dédelgette a rábízott ígéretet és elhívást, és amikor kellett, beállt a kibontakozásába. Ha pedig, és ezzel szeretném befejezni, ha pedig olyan szilárdan bízol Isten ígéreteiben, mint Dávid, akkor se ijedj meg, ha kétséget támad, vagy félelem tör rád, amíg az beteljesedik. Hajlamosak vagyunk ezekre a hithősökre úgy gondolni, mint akik soha nem féltek, vagy soha nem kételkedtek. Két momentum, ezt most már csak röviden. Kezébe vette hát Dávid a botját, és kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. Na most, hogyha ennyire bátor volt, ennyire szilárdan hitte az ígéreteket, ennyire kiemelkedő hithős, tudta, hogy nem fogott meghalni. Mert azért ez elég nyilvánvaló az igéből, hogy valahogy Dávid tudta, hogy nem itt fogok meghalni. Nem kérkedek, nem megyek eszetlenül szembe a filiszteussal, mint ahogy a medvével vagy az oroszlánnal szemben sem mentem. Tudta, hogy nem ott fog meghalni, és nem 3 hetes az ő királysága, amiről senki nem tud. Akkor miért 5 követ választott? Miért nem 1-et? Az lett volna az igazán bibliai, nem? Az méltó lett volna a Bibliához. 1. Olyan szilárd hit, hogy párját ritkítja. Még Dávid is megirigyelte volna. Azért, mert Dávidban volt annyi realitásérzék, meg tapasztalta azt, hogy fölmérte a távolságot, azt mondta, hogy egy ekkora méretű filiszteus körülbelül ilyen gyorsan rohan, én körülbelül így tudok dobni, 5-ből muszáj, hogy meglegyen, mert a 6-at már nem tudom elrepíteni. Tehát felmérte a helyzetet. Az elhívás az nem naivitás. Az elhívás az nem arról szól, hogy ülsz semmit téve és várod, hogy majd az Isten cselekszik. És nem is azt jelenti, hogy valahogy meg kellene feszítened az érzelmeidet, hogy ne érjen el a félelem. Időnként úgy gondolunk keresztényként a félelemre, mint amit érzelmi szinten nem szabad nekünk átélni. Mint hogyha a hit az egy ilyen nagy érzelmi erőfeszítés lenne. De a hit az nem egy érzelmi erőfeszítés. Dávid félt. Tudjátok, hogy miért mondom, hogy félt? Mert amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner és Saul elé vezette. A filiszteus feje még a kezében volt. Hát ez a legelegánsabb akciófilmek jelenetei közé illik. Dávid még kicsit liheg, bár 1 követ hajított el, de ott van még a kezében a filiszteus feje. Na most, 1 követ paritjázott el. Megmerem kockáztatni, hogy nem nyiszálta a fejét, hanem levágta. Akkor hogy? Még ott van a kezében az a levágott fej. Nem fáradhatott ki annyira. Ismeritek azt a helyzetet, amikor annyira befeszültök, hogy ökölbe szorul a kezetek, megfeszül az egész testetek? Na, meggyőződésem, hogy Dáviddal itt ez van. Hatalmas hitről tesz tanúbizonyságot. Olyat tesz, amit csak elhívásból lehet tenni. De úgy begörcsül a keze, miközben éppen benne áll Isten akaratában, hogy el se tudja engedni azt a fejet. Azért bármennyire is más kultúra volt akkor a harc téren, nem szoktak az emberek kedvtelésből levágott fejeket tartani a kezükben. Miért nem dobta el? Miért nem adta oda valakinek? Úgy fél Dávid, hogy abba belefeszült az egész teste. És amikor hívják, akkor nem tudja még elengedni. De ettől kevesebb lesz ő. Kevésbé Isten hatalmas szolgája. Kevésbé a hit nagy példaképe a számunkra? Egyáltalán nem. Szóval, amikor benne állsz Isten akaratában, és félelmet támad, akkor gondolj arra, hogy Dávidot is elérte a félelem, de ment tovább. Nem gond az, hogyha félsz. Az se gond, hogyha időnként kétséget támad. Csak tarts ki, és menj tovább az elhívásod felé. Amen.